Kedves hallgatóink, a mai napi hírek szerint Magyarország lezárta a Szerbiával közös határszakaszát. Ott már a Görögország felől érkező menekült csoportok nem kelhetnek át úgy, ahogyan átkeltek az elmúlt napokban. Mi történik a határzár után? Erről beszélgetünk Kakuk Györggyel, az El Camino del Balcán című blog szerzőjével, aki hónapok óta kutatja és közvetíti a segítség és védelmet kereső emberek útját ebben a térségben. Hol vagy most, és mi történik ott, ahol vagy?
Én most éppen eljöttem Kanizsára, átjöttem a vajdasági része Magyarországról. Kíváncsi voltam, hogy hogy néz ki Orbán Viktor által oly sokszor reklámozott új időszámítás a határon, és a határnak a horgosi oldala az egész elképesztő. Most kezd kialakulni már egy menekülttábor a régi határátkelőnél. Ez egy kapuval le van zárva, a határnak a magyar oldalán rohamrendőrök állnak dupla sorfalban, a szerb oldalon, a kapunak a szerb oldalán pedig gyűlnek a menekültek, és már sátrakat vertek ott az aszfalton, állnak ezek a sátrak, ülnek az emberek a kerítés előtt, és fogalmuk nincs, hogy mi történik. Tehát nem tudják, hogy mi történik velük, nem tudják, hogy mi történt az elmúlt napokban, vagy az elmúlt órákban, nem értik, hogy miért nem mehetnek igazából tovább. Rettetesen kevés az információjuk. Most állítólag nem sokára ki fog hozzájuk menni a helyi szerb önkormányzatnak az elnöke, és elmondja, hogy mi a helyzet, és az bonyolítja a problémát, hogy ők már Szerbiában nem mehetnek vissza. Tehát ők beszorultak tulajdonképpen a szerb rendőrség és a magyar rendőrség közé. Most tulajdonképpen én úgy tudom, hogy valamiféle éhségsztrájkot fontolgatnak azok, akik már ott ülnek határ előtt a kerítésnél.
Tegnapi hír volt az, hogy Szerbia is kész akár fegyveres erőket is rendelni a határra, illetve hogy a szerb kormány nem szándékozik visszaengedni Szerbiába a Magyarországról kiutasított menekülteket. Ennek a hírnek, ezt a hírt onnan meg tudod erősíteni, mi látszik ebből?
Egyelőre ebből még semmi nem látszik, ebből annyi látszik, hogy óriási rendőri készültség épül föl a határon, és a visszautat tulajdonképpen a menekültek elől elzárják, tehát nem engedik őket vissza Szerbiába, tehát az előbbi állításodnak a második része az igaznak tűnik. Az, hogy a szerb hadsereget mozgósítják, és hogy ez milyen feladatokat kívánnak rábízni, ezt nem tudom, és ezt még nem látok katonai mozgósításnak a jeleit itt a határövezetben.
Érkeznek még emberek? Mi a prognózis?
Folyamatosan érkeznek emberek, itt az úton, a határátkelő felé is, és nagy a tanácstalansága, hogy bejöttem Horgosra, ugye ez a híres vasúti sín, ahol ki van téve egy ilyen kézzel írott kék festékkel, fehér alapon egy jel, ami azt mutatja, hogy a határ 2 kilométerre van, hogyha sínt követi az ember. Na most azon a környéken ott nagyon sok menekült gyűlt össze, és nagy a tanácstalanság, hogy mit csináljanak. Nem tudják, hogy most merre menjenek tovább, ugye tovább a sínek felé nem tudnak menni, az már azért eljutott hozzájuk, hogy ott lezárták azt az átkelőpontot, és nem mennek elindulni nagyon a határ felé sem, mert azt is hallották, hogy onnan már a szerbek nem engedik vissza őket. Ennek ellenére én találkoztam olyan csoportokkal, akik gyalogolnak rendületlenül azon a pár kilométeres aszfalt úton, ami a Horgos falu részét elválasztja, vagy összeköti a határátkelővel.
Valamilyen szervezet, segélyszervezet, az önkormányzaton kívül bármilyen hatóság van-e ezekkel az emberekkel?
Nagyon érdekes, hogy azok a segélyszervezetek, amelyek a röszkei gyűjtőpontnál működtek, és segítettek az odaérkező menekülteknek, ugye heteken keresztül ment ez a művelet, átjöttek a szerb oldalra, és most így segítenek. Az információ áramlásban tulajdonképpen a mixolosok, tehát a szegedi menekültek egy segítő szervezet, akik ugye híresek lettek ott az állomás mellett, segítik a menekülteket, segítették, ezt már aztán lehet múlt időbe tenni. Most átjöttek a határnak a szerb oldalára, és az egyik vezetőjük próbál közvetíteni a magyar hatóságok és a menekültek között, mert mondom, teljes sötétség, teljes információ hiány van, és hát ezt próbálja enyhíteni. És most ez a legfontosabb, hogy valamiféle információt nyújtsanak a menekülteknek, de közben már osztanak élelmiszert és vizet is.
Sikerült velük beszélgetni? Ők róluk mit tudni? Mikor indultak? Honnan indultak? Akik most ott várakoznak?
Akikkel beszéltem, legtöbben megint szíriaiak. Hetekkel ezelőtt indultak el azok, akikkel beszéltem, és hát érzik ők, hogy későn értek egy kicsit ide, lecsúsztak arról a lehetőségről, hogy még mindenféle nagyobb probléma nélkül átkeljenek az Európai Uniónak a határán, és tovább utazzanak, és nem tudják, fogalmuk nincs, hogy mi lesz. De találkoztam egy ilyen teljesen magára hagyatott szomáliai családdal is, akiknek aztán fogalmuk nem volt, tehát lövésük nem volt arról, hogy mi történik, miért történik, és mi fog történni, semmit nem tudtak.
Te a menekült krízis elején, illetve hát számunkra az elején voltál Görögországban, és követted végig a görög-macedón határtól az útjukat a menekülteknek Magyarország felé. Ahhoz képest, amit akkor láttál, tapasztaltál a menekültek között, most látsz-e különbséget? Az elmúlt hónapokban bármiféle tudás, felkészülés, információadás történt-e?
Hát annyi történt igazából, amit én látok, követve az eseményeket, és tulajdonképpen Magyarországon követve az eseményeket, hogy megtriplázódott a száma a menekülteknek ahhoz képest, ami volt. Azon nem változott semmi, hogy Macedóniában és Szerbiában már a nyár elején dekriminalizálták az illegális határátlépést, és tolták keresztül az országon a menekülteket. És most bekövetkezett az, amitől a macedónok és a szerbek nagyon-nagyon tartottak, hogy ez az úgynevezett balkáni útvonal, ez végül bedugult. Tehát ez most jelen pillanatban bedugulni látszik Magyarországon, és igazából nem tudom, hogy a szerb hatóságok hogyan kívánnak reagálni erre a helyzetre. Ez szerintem az elkövetkezendő órákban, napokban ki fog derülni, hiszen hogyha ez így folytatódik tovább, akkor itt komoly menekült tömeg fog feltorlódni a magyar határon, hogyha nem lesz valamiféle megoldás. Annyit tudok, követve a macedón sajtót és beszélve olyan civilekkel, macedón civilekkel, akik segítik őket len a macedón szerb határon, hogy már olyan röplapokat, vagy olyan információs lapokat osztogatnak a menekültek körében lenn ott Macedóniában, hogy kerüljék el Magyarországot, és egy ilyen részletes térképet adnak a kezükbe, hogy merre felé induljanak tovább, és hát ez nyugat felé mutat, Belgrádból Horvátország felé próbálja irányítani a menekülteket, mert hogy Magyarország teljesen lezárta a határát, és hát ezen most jelen pillanatban nem nagyon tudnak átkelni a menekültek.
Van erre reális esély, hogy megváltozzon a menekülési útvonal Horvátország felé, és ha megváltozik, akkor ez valamiféle megoldást jelenthet-e?
Ugye itt két kérdés. Először is én azt gondolom, hogy persze van rá esély. Ezt én le is írtam az egyik riportsorozat egyik részében, hogy ez a menekült tömeg, ez olyan, mint egy élő organizmus, és nagyon érzékenyen reagál a külvilágnak a hatásaira, mindenféle hatásokra nagyon érzékenyen és pontosan reagál. És persze van arra esély, hogy ha Horvátország bizonyul a gyenge pontnak, idézőjelbe téve a gyengét, tehát ott könnyebben át tudnak kelni a határon, akkor arra fog menni a tömeg, és szerintem ez napok alatt kiderül, hogy ez megtörténik-e. A másikon azt gondolom, hogy nem megoldás, hiszen az sem megoldás, hogy Magyarország ilyen módon lezárta a határát, mert hát itt az európai szolidaritás hever romokban, mert az Európai Unió mennyivel van beljebb, hogyha mondjuk a horvátok felé tereljük el a menekült tömeget, hiszen Horvátország az Európai Uniónak ugyanúgy a tagja, mint Magyarország. Tehát az, hogy itt Orbán Viktor lejátsza a Mohács 2-t fejében legalábbis, és győztes hadvezérként szeretném majd magát ünnepeltetni, az egy dolog, de hogyha az európai szolidaritás és az unió felől nézzük ezt a dolgot, akkor semmiféle megoldás nem történt, hiszen ezek a menekültek ugyanúgy fognak érkezni az unió területére, csak egy másik országon keresztül, és azt gondolom, hogy nekünk, akik az Egyesült Európában hiszünk, az európai szolidaritást kell támogatni, és azt gondolom, hogy a magyar kormánynak is ezt kellene támogatni, és nem csak akkor tartani a markát, amikor mondjuk le kell térkövezni, szökőkutat kell építeni Hódmezővásárhely főterére.
Én ezt értem, csak az nem világos a számomra így követve ezt a menekülési nyomvonalat a Balkánon keresztül, hogy azon kívül, hogy a görög, a macedón és a szerb hatóságok nyomják ezt a tömeget, irányítják, bevallottan azért, mert nem tudják vagy akarják helyben ellátni, azon kívül mit lehetne tenni? Egyrészt azért, hogy a teljes menekülési útvonal biztosított legyen, emberi legyen, másrészt lehessen látni azt, hogy merről, merre felé haladunk. Számomra megfejthetetlen a mai napig, hogy miért féltek a görög hatóságok, mint a tűztől, attól a kérdéstől, hogy vajon hány ember jöhet még, hány ember jött, kiknek és milyen természetű szervezet segítségre lehetne szüksége, ha lenne ilyen?
Én más irányból szeretném ezt a kérdést megközelíteni, és nem a... abból az irányból, hogy hogyan lehetne biztosítani ezt a menekülési útvonalat, hiszen ez a menekülési útvonal kiválóan biztosítva van Görögországban, Macedóniában és Szerbiában, tehát azzal, hogy dekriminalizálták az illegális határátlépést, és az állam egyrészt beszállt ezeknek a menekülteknek az ellátásába, a transportba, és nem az összes menekültnek kellett itt mindenféle transportot biztosítani, hiszen van, aki ezt magántól meg tudta tenni. Egy biztos átkelés volt nekik biztosítva, és hát látszik, hogy a magyar kormány ki akarta üríteni a keleti pályadból, ki akarta üríteni a röszkei befogadóállomásokat, és ezt megtette egy éjszaka alatt, hiszen Szent Gotthárdon, egyes halmon és mindenféle átkelőkön keresztül átnyomta Ausztriába, Magyarországon még ott lévő menekülteket. Tehát ez megoldható, ha van állami akarat, de...
Egy pillanat, itt azért közbevetném, hogy ez igaz, igen, ez a transport, de azért azt látja, aki elmegy Kos szigetére, Lesbos szigetére, hogy nagyon zsúfoltak a menekült központok, hogy nagyon rossz az ellátás, hogy végig ezen az útvonalon a víz, ivóvízzel való ellátása az úton lévőknek sem mindig megoldott, hogy kint volt az ENSZ menekültügyi csoportja, ami Idoménénél és Gevgelijánál, ugye a macedón-görög határnál, és ez 6 nyugdíjas korú hölgyből állt, akik a tűző napon nyomták a kezébe az embereknek a vizet. Tehát ez nem ellátás, ez nem biztonság, és van egy illegális határátkelő nyitva, amit kiszámíthatatlan rendben, hol megnyitnak, hol elzárnak, és ennek megfelelően nő a feszültség.
Persze, hát itt ez a húz meg erez meg megy a hatóságoknak a részéről. Természetesen a görögök is forrás hiányosak, hiszen ott csak a táborokban van rossz körülmény, a menekülteknek nem tudnak rendes ellátást biztosítani, de hát azért 50 eurót fejenként fizetniük kell azért a hajóútér, ami elviszi ezekről a szigetekről őket Athénba, mert a görög állam szegény, és nem tudja ezeket a forrásokat jelen pillanatban biztosítani. Ez a helyzet Macedóniában, és ez a helyzet Szerbiában is, tehát azért itt se 5 csillagos szállodákba lapnak azok a menekültek, akik valamiféle ellátást szeretnének kapni, vagy ellátásra szorulnak. De mondom, én másik oldalról szeretném ezt megközelíteni, én ezt az összeurópai megoldás oldaláról szeretném ezt a kérdést megközelíteni, ami nem körvonalazódik, és én ezt találom a legnagyobb problémának, mert amíg ez nincs, amíg nem tud az Európai Unió valamiféle közös megoldással előjönni, azt, hogy mondjam, csak politikailag tálalni az európai közönségnek, és elkezdeni a munkát, addig Európa szépen lassan tolódik szélső jobbra, hiszen ez a helyzet az idegen ellenes szélső jobbos pártoknak olyan, mint a karácsony, egy óriási nagy ajándék. Tehát én azt gondolom, hogy Európának a diplomácia és a dialóg eszközeivel például nagyon gyorsan be lehetne avatkozni és oda menni Törökországba, és azt mondani a török kormánynak, hogy tessék, itt vannak, itt van ennyi és ennyi pénz, ezeket egyrészt a menekülteknek próbáljanak valamiféle normális körülményeket biztosítani, egyébként a török kormány erőn felül teljesít ez ügyben, de még ezt megtámogatni, a török kormánynak azt is lehetne mondani, hogy próbáljanak megtenni, vagy tenni valamit az Izmir és a Bodrum környéki embercsempész bandák felszámolásáért, hiszen ezeken a pontokon keresztül közöllik ez a tömeg a görög szigetekre, ergo az Európai Unióba. Plusz én azt gondolom, még oktatási programot is el lehetne indítani, hiszen a török táborokban van 450 ezer, 20-600 ezer iskoláskorú gyerek, és hogyha egy elveszett generáció lesz belőlük, akkor az történik, hogy ez a rettetes mennyiségű gyerek kiváló toborzó terepe lesz az extremista csoportoknak.
Mennyire lehet átlátni azt, hogy itt kikről és hogyan kellene gondoskodni, illetve segítséget nyújtani? Ezek a megoldási javaslatok, amikről te is beszéltél, a táborok, a török táborok megerősítése, segítése, ezek közkézen forognak, mégsem érti senki, hogy miért nem történik meg. Bennem él egy feltételezés, hogy azért nem, mert pontosan nem látjuk, hogy mekkora embertömeg és milyen különböző eltérő szükségletekkel rendelkezik. Az én legutóbbi hírem az Törökországból, hogy ott a segélyszervezetek azt kérték, hogy hozzanak létre ilyen humanitárius korridorokat, ahol lehet szállítani a élelmiszert, gyógyszert, el lehet érni a rászorulókat, és a török hatóságok megtagadták ezeknek a korridoroknak a nyitását. Tehát nem nagyon látjuk, hogy ott mi történik a táborokban.
Igen, hát ezért mondom, hogy a diplomácia és a dialógus eszközeivel már hamar és gyorsan el lehetne eredményeket érni, de hát ez egy össze-európai elhatározás, egy politikai szándék, egy vízió, egy innováció kellene az Európai Unió vezető politikusainak a részéről, vagy vezető intézményeinek a részéről, és itt a tanácsról és a bizottságról is beszélek, hogy el kellene kezdeni ezen dolgozni. És én azt gondolom, hogy a török kormányt is vannak olyan ajánlatok, amivel meg lehetne győzni, hogy együttműködjön ez ügyben.
Mi látszik most azokkal, akik itt vannak Európában, mi lehet?
Azokkal, akik itt vannak Európában, azoknak a nagy része tényleg háborús menekült, olyan helyekről jönnek, amelyek alkalmatlanná váltak az emberi életre. Én például szeptember 4-én, amikor volt az a nagy menetelés a keletiből, ugye az M1-es autópályán Bécs felé Magyarországon, az út mellett olyan kurd fiúkkal találkoztam és beszélgettem, akik Kobániból jöttek. Hát emlékszünk, egy éve, körülbelül egy évvel ezelőtt a szíriai kurdok, a Kobáni enklávénak a szíriai kurdjai, azok könyörögtek a nyugatnak, hogy avatkozzon be és segítsen nekik, nem helyettük, hanem együtt velük segítsen nekik az iszlám állam ellen fölvenni a harcot, és nem kaptak segítséget. És ennek következtében nagyjából egészéből maguk oldották meg ezt a problémát, de hát ezáltal a Kobáni enklávének a települései, Kobáni városa is, és a kőfalvak lakhatatlanná, élhetetlenné váltak. És hát eljöttek ezek az emberek.
György, te hónapok óta nagyon fontos munkát végzel az El Camino Balkán munkanevű felületen. Szeretném, ha erről a munkáról még itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszá majd egy nyugalmasabb pillanatban beszélgetnénk, mert nagyon sok kérdést felvet. Most zárásként gyorsan mondd el, hogy aki oda látogat, olvas oddá válik, az mire számíthat? Mit tervezel?
Jó híreim vannak, ez éppen a múlt héten derült ki, tehát néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy én megkaptam egy alapítványtól azt az összeget, ami azt biztosítja, hogy tudom folytatni az El Camino de Balkánt, és visszább tudok menni a térben, ahonnan ezek az emberek jönnek, és tervezek elmenni. Október 5-én indul újra az El Camino de Balkán, ez már így egy nagyjából egészéből biztos dátum. Libanon, Törökország, Észak-Irak és a Görög-szigeteket is meglátogatom, és hát úgy tűnik, hát most írtam alá a szerződést, egy könyv is lesz belőle jövő tavaszra, a Nemzetközi Könyvfesztiválra.
Aki tájékozódni szeretne, az mindenképpen kövesse ezt a blogot, mert ahogy Kakuk György fogalmazott, ezt a jelenséget csak a helyszínen lehet megérteni, vagy azok által, akik ott voltak a helyszínen. Kakuk György most is ott van, a szerb-magyar határól jelentkezett, és remélem, hogy hamarosan folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm még egyszer!
Én is köszönöm!